Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Hány év és milyen változások után sikerült az NK-t visszanyomni oda, ahonnan elindult? Milyen szervezet a Nemzeti Kulturális Alap? Hogyan támogatja a magyar kultúrát? Megalakulása óta milyen korszakokat élt meg? A támogatást osztó kollégiumok mennyire képesek demokratikusan dönteni, amikor közülük többen érdekeltek? Mennyire létkérdés a támogatás? Lehet-e vendégünk objektív, amikor 8 éven át irányította a szervezetet? A kultúra életmentő. Világosan ez 1939 és 44 között derült ki, amikor a színházakból, koncerttermekből, kiállításokról kitiltott művészek fellépési lehetőséget kaptak 1944-ig. Ezt az időszakot kutatta és tárta a világ elé a nagy generáció mai vendége, Harsányi László közgazdász, társadalomkutató.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Azért gondoltam, hogy a mai műsor első felében beszélgessünk a Nemzeti Kulturális Alapról, mert meg vagyok arról győződve, hogy az emberek nagy része nem tudja, hogy miért jelenti ez a demokrácia növekedését, illetve csökkenését, hogy mi történik a Nemzeti Kulturális Alapban, hogy igazából mire való a Nemzeti Kulturális Alap, és itt kezdhetjük régebbről is, hiszen ahogy megemlítettem, hogy 2002 és 2010 között irányítottad a szervezetet, de sokkal korábban is volt már hozzá közöd.
Sőt, annyira, hogy a forrásvidékénél is ott voltam, jut eszembe most, hogy végig gondoltam az én kapcsolódásomat ehhez az intézményhez.
Az 1993-ban volt.
93-ban volt, amikor bizottsági szakértőként részt vettem ennek a kimunkálásába, és onnan kezdve, hol egy picit eltávolodva, hol szorosan belefolyva az ügyekbe, próbáltam ezt az intézményt irányítani, vagy ott lenni, és nézni, hogy mi történik vele. Rögtön egy az a mondat kívánkozik ki belőlem az elején, hogy miért is volt ez 93-ban, sőt már előtte fontos, hiszen elkezdődött. Azért, mert hamar felismerhetővé vált, hogy a kultúra általában, magyar kultúra is, mégiscsak egy önigazgatásra szoruló, vagy egy önigazgatás mellett működő rendszer. A művészetek általában is arra predesztináltak, hogy valakik, akik ebbe benne élnek, és akik hozzáértőknek mondhatók, akik a harcban egymással és a vetélkedésben egymással versenyeznek nap, mint nap, mondják ki azt, hogy ez igen, ez meg nem.
Tehát magyarul arra gondolsz, hogy ne felülről vezéreljék a kultúrát?
Vezérelhetetlen a kultúra felülről. Vannak kísérletek, persze, hogy voltak, sőt, olyan kísérletek voltak, amik nagyon sokáig eltartottak, egy ilyen Danob nevű rendes emberről emlékszünk, de jöhetünk
magyar példákkal
is, persze, természetesen. Ezeknek a sorsa minden alkalommal a kísérletezés után a teljes sikertelenség volt. Tehát valahogy a kultúra szélesen, a művészeteket még inkább annak tartom, egyszerűen kiveregszi magának azt a lehetőséget, hogy a saját értékeit próbálja megvalósítani és hozza létre. Ha ez igaz, erre szerintem a felismerés a rendszerváltás utáni években majdnem minden oldalon megvolt. Tehát jobbal, vagy mit tudom én most éppen, hogy kell ennek nevezni, előre-hátra. És konszenzus volt, abban az értelemben mindenképp konszenzus volt, hogy létre kell egy önigazgató szervezetet hozni. Ha ez igaz, akkor ennek már a struktúrája, működési menete, az, hogy hogy kerüljenek bele döntéshozók, hogy szülessenek pályázati rendszerek, milyen döntések szülessenek, milyen módon, az majdnem automatikusan következett. Kisebb-nagyobb eltérésekkel ez a dolog ment egészen, majdnem, hogy mostanáig, mert úgy látom most, nem akarok nagyon elegulni, a kulisszák megmaradtak, megvannak, de a kulisszák mögötti tartalom az teljes mértékben eltorzulni látszik.
Mondhatjuk azt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap története valamilyen módon a demokratizálódás folyamatát szimbolizálja, vagy jeleníti meg, és ahogy változnak társadalmi folyamatok, úgy képezi ezt le?
Igen, mondhatjuk azt a döntési mechanizmust, amit mindenféle idegen szóval lehetne jellemezni, de ezt a hallgatók jó érzésére appellálva elkerüljük, a szubszidaritás, meg ilyesmi. Tehát ott szülessenek a döntések, ahol az információk megfelelő módon rendelkezésének, és ott szülessenek a döntések, ahol a felelősséggel meghozható. Tehát ebben az értelemben a legdemokratikusabb formája az, hogy egyes szakmák, területek, most csak kultúráról beszélek, művészetekről, megpróbálják a rájuk vonatkozó elosztásokat, pénzeket, és a pénzek mögött lévő koncepciókat, művészi irányzatokat maguk eldönteni harcban. Ez soha nem sima ügy. Ez gyűlölködéssel, ütközéssel mindenbe együtt jár, és ez így volt ebben a 21 néhány évben mindig is.
És még valami szerintem, azt ne felejtsük el, hogy az, hogy 1993-ban megalakult, vagy megalapították az NK-t, az egy olyan felismerés is volt a rendszerváltás után, hogy muszáj egy országnak a saját kultúrájára áldoznia. Tehát akármi történik, nem szabad hagyni veszni, hiszen akkor teljesen evidens, hogy a piac egy csomó mindent kitöröl. És hogy ezt fölismerték akkor azok az emberek, akik ebben részt vettek, ez azt is jelenti, hogy ebben az országban költeni kell mindenki érdekében a kultúrára. És ezért valószínű kvázi mindenki érdekét is figyelembe kellene venni ahhoz, hogy ez így legyen.
Ne felejtjük el, hogy a rendszerváltó elitben a széles értelemben kultúrával foglalkozó, vagy abban élő, vagy abból élő, ha úgy tetszik, értelmiségieknek a számaránya felül reprezentált volt.
Akkor.
Akkor. Igen. Erről beszélek. Tehát a maihoz képest mindenképp.
Igen.
Tehát egyszerűen ez egy olyan szükségszerűség volt ezeknek az embereknek a gondolkodásába. Emlékszem azokra a vitákra, mikor már elfelejtődtek, hogy a nemzeti vagyonnal mi legyen, hogy oda lehet-e adni a kultúrának a nemzeti vagyon egy részét, és akkor annak a jövedelméből tartsa fenn magát a kultúra, a művészet. Tehát
de mit értettek nemzeti vagyon alatt?
Voltak éppen azt, amit az államosításból privatizálni lehet. Tehát bele akartak abba a folyamatba is lépni, hogy ebben a tulajdonváltásban a kultúra, ami sajátos tulajdonnal rendelkezzen,
Tehát ez irreális volt, nem?
Ez egy marhaság volt, de most ez egy más kérdés. Én csak a gondolkodási sémákat próbálom jelezni, hogy mennyire fontos volt az, hogy a kultúrával és a kultúrában lehet élni. És voltak éppen ennek a vitáknak a nyomán születik meg a nemzeti kultúrás alap, amely nagyon kevés pénzből, 400 millió, ha jól emlékszem vissza, nagyjából az első évnek a költségvetési összege gondolkodik, és ez nő föl a mai, hogy a mai napra mennyi, azt nem tudom.
7 milliárd, azt hiszem, mostanában 7 milliárd.
Azért nem tudom, mert fölmentem a kultúrás alap honlapjára, és 2012-es számokat találtam rajta, és ez picit
ahitosnak érzem.
Talán nem annyira. Szerintem még ennél is többnek kell lennie, ugye, azt tudjuk, most ez talán nincs idő, meg nem is fontos, hogy ment át a változás a bevételekbe, de az alapszerkezete nagyon sokáig megmaradt, akkor most beszéljünk arról, ami ennek a demokratikus vonulata. Kicsit csapongó módon, hogy ki hogyan húzza meg az egyik vagy a másik sarkát a lepedőnek, mindig volt a felügyelete gyakorló miniszter és az autonomiára felügyelő kuratóriumi testület között valami kötélhúzás. De általában a döntés úgy született hosszú-hosszú ideig, hogy a döntéshozó kurátoroknak felét, legalább a felét, ez a szakmai testületek küldik be ebbe a rendszerbe, a másik felét pedig esetleg a miniszter. Azért vagyok ebben bizonytalan, mert ajánlásokat is lehetett tenni, és nagyon sok miniszter, azért merem mondani, mert néhány minisztert sikerült kiszolgálnom, nagyon sok miniszter ezeket az ajánlásokat komolyan vette és elfogadta. Nem mindent, de nagy részét.
Most két dologról beszélünk, ugye? Egyrészt van az NK-nak egy bizottsága, ahol van X ember, akik
azt,
kvázi
a... 11 volt, vagy valami, vagy 9,
igen,
vagy ilyesmi.
De számos kollégium van,
így van,
ugye? És a kollégiumok döntik el, hogy a nekik jutó pénzt kinek adják, igen, oda, és mire adják oda, és itt volt az, hogy a miniszter is jelölhetett.
Mind a kettő mechanizma ugyanolyan volt. Tehát mind a kettőnk a menüzben olyan volt, hogy szakmai testületek, jó, a főbizottságban vagy a bizottságban, ott a NK elnökének, az én esetemben ő magamnak volt egy ajánlattevő lehetősége természetesen, mert azt mondtam, hogy most nincs képzőművész már hosszú ideje, akkor keressünk egy olyat a főbizottságban. De a két dolog azért nagyon fontos, ezt mindig összekeverték, mert a bizottságban vagy főbizottságban soha nem születtek döntések konkrét projektekről, konkrét művekről, konkrét támogatásokról.
Azt mindig a kollégiumok harcolták az ki egymás között.
Így van. Mi a pénzelosztása megvolt a kollégiumok között, ezeknek a száma változó volt időben 9 és 13 között, de lehet, hogy több is volt időnként, és akkor abban a pénzből ők szépen elbabáztak. Ezek változó nagyságrendű pénzek voltak, volt kis pénzű kollégium, meg nagy pénzű kollégium, attól függően, hogy körülbelül mik voltak a elképzelések.
Itt folytatjuk mindjárt Harsányi Lászlóval.